Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunkat énekeljük. A 135. Zsoltárunkat, melynek első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a mostani vasárnapunkon is, bőjt harmadik vasárnapján egy kis zenét hallgatunk. A gyülekezetünk tagjai játszanak egy szép muzsikát, és utána pedig még Lupsa a Tamás egy verset mond nekünk. Úr Jézus, hozzád kiáltunk. Thank you.
Kovács Imre, kegyelemből élek. Hozzátok hát a legadósabb szolgát, kinek levele 10 000-ről szól. Itt van, jó uram, csak lásd el jól a dolgát, most vagy fizet, vagy szörnyen meglakol. Tudod-e mennyi 10 000 talentum? Fizetsz-e hitvány, vagy veszve ügyed? Rabszolga sorban sínylődhetsz, ha mondom, magad, asszonyod, minden gyermeked, mert az a törvény, fizess, vagy elveszel. Uram, még nem tudom, miből, hogyan, de ha vársz, ha kegyelmes leszel, ó, ugye vársz, ó, ugye elhiszed, nyomorult szolgád mindent megfizet. Szegény, szeretlek, szánlak, ó, szegény, látod, a törvény kegyetlen, kemény. De tudd meg, más szóm is van, kegyelem. Mehetsz, szabad vagy én, szegény fiam, az adósságod mind elengedtem. Uram, ó, én is így lettem szabad, hogy meghallottam, kegyelmes szabad. Jaj, a halálba szédített az örvény, elvesztem volna, ha nincsen más, csak törvény. De van. Segíts, Uram, csak arra kérlek, hogy ne feledjem, kegyelemből élek.
Köszönjük szépen. 338. dicséretünket énekeljük mindegyik versével. 338. dicséretünket. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Mind a 4 versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 8. részéből olvassuk Isten igéjét, a 8. rész 41. versétől fejezet végéig. És ímé eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába, mert valanéki egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt, és egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, hátulról hozzájárulván illeté az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illete? És mikor minnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ővele valának, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta, illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondanéki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredjél békességgel. Mikor még a szó szájában volt, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felele néki, mondván, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot és Jánost, és a leányzó atyát és anyját. Sírának pedig minnyájan, és gyászolák azt. Ő pedig mondta, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. És kineveték őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldve, és a leányzó kezét megfogván, kiállta, mondván, leányzó, kelj fel! És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni. És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek ne mondják, ami történt. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát ma is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy gondot viseltél rólunk az elmúlt héten is, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a templomban, a gyülekezet közösségében. Hálát adjunk néked minden testi, lelki jóért, amit adtál nékünk. Köszönjük néked, hogy újra és újra fölhívod a figyelmünket a te áldott fiadra, a benne rejlő ajándékokra, kincsekre, amiket nekünk készítettél, és amelyek a mieink is lehetnek, amennyiben hiszünk a te egyszülött fiad evangéliumában, és befogadjuk őt a szívünkbe, életünkbe, mint megváltó úrunkat. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy téged is magasztalhatunk, dicsőíthetünk ezen a napon. Te vagy a mi megváltónk, aki eljöttél erre a földre, aki végigjártad az utadat, meghaltál és föltámadtál harmadnapon, engesztelést szereztél nékünk szent véred által, és megmutattad, hogy nagyobb vagy a halálnál. Dicsőítünk téged, hogy te ma is élsz, és a kezedben van minden hatalom mennyen és földön. Kérünk, hogy szent lelked által legyél most velünk, és az ígédet tedd élővé és hatóvá a szívünkben. Kérünk téged arra, hogy végezd el bennünk a te újjászülő, megszentelő munkádat. Kérünk arra, hogy hadd hallgassuk nyitott szívvel a te igédet. Munkálkodj bennünk, hogy hittel fogadhassuk mindazt, amire tanítasz minket. Úr Jézus, szeretnénk magasztalni téged, és köszönjük, hogy a te áldott szent véredért és nevedért van meghallgattatása könyörgésünknek most is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. énekünk első versét, Jövel Szentlélek Úristen.
Jövő szent lélek, Úristen.
Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levele, 12. részéből, a 7. verstől a 10. versig. Leülve, figyelemmel, tisztelettel hallgassuk Isten igéjét. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levele, 12. részében, a 7. verstől ezt olvassuk. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjak, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondta nékem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvéreim, az Úr Jézusban nyert kincseinkről gondolkodunk itt vasárnapról vasárnapra. Múlt vasárnap a benne rejlő igazságról beszéltünk, ami benne híve lehet a miénk, és biztosítja a közös nevezőt, Isten és mi köztünk, képesít a vele való szeretet kapcsolatra, az üdvösségre minket is. Elengedhetetlen, hogy a miénk legyen az Úr Jézusnak az igazsága, mert mi magunk nem tudjuk magunkat igazzá, és így elfogadhatóvá tenni Isten szemében. Nem vállal velünk közösségét, csak hogyha Krisztus igazsága rajtunk van, ha bennünk van, az pedig csak a Jézusba vetett hitáltal válik a miénké. Megértettük újra, hogy az Úr Jézusban rejlő kincsek azok nem nélkülözhető kincsek, hanem épp ellenkezőleg létfontosságúak mindnyájunk számára. Ugye a földi életünk boldogsága, mint az örök létünk boldogsága teljessége szempontjából. A ma szemügyre veendő kincs is ilyen, ez Jézus Krisztusnak az ereje. Jézusnak az ereje. Nézzük először Jézusnak az isteni erejét. Azzal, hogy Isten végtelen erős, hatalmas, ezzel tele van az egész Ószövetség. Erre utal Istennek az egyik neve, ami így hangzik héberül, hogy El Shaddai, amivel 58-szor találkozunk a Bibliában, az Ótestamentumban 48-szor és 10-szer az Új Szövetségben. Először Mózes első könyvében, a 17. részben találkozunk vele, ahol Isten így mutatkozik be Ábrahámnak, hogy én vagyok El Shaddai, a mindenható, az erős Isten. Járj én előttem és légy tökéletes. Egyébként Jób könyvében találkozunk a legtöbbször a mindenható Isten nevével, ott 31-szer fordul elő. Például a 42. részben ezt olvassuk. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, melyet meg ne valósíthatnál. Isten mindenható, erős. Amit akar, azt megcselekszi. Megmutatta az erejét, ha az Ószövetséget vizsgáljuk, megmutatta az ő erejét a teremtésben. Ami Istenünk a mennyben van, mondja a 115. Zsoltár, megalkotott mindent, amit akart. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. A teremtésben is megnyilvánul Isten ereje, de megnyilvánul a gondviselésben is. A 135. Zsoltárban azért is énekeltük, ott olvassuk, hogy amit csak akar, megteszi égen és földön, s a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. A gondviselésben is az ő erejét tapasztalhatjuk. Megtapasztaljuk az ő erejét az ítéletben. Lesújtott Egyiptom első szülötteire, emberre, állatra egyaránt, jeleket, csodákat vitt jéghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján. Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg, Szihón, Emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát. Országukat örökségül adta, örökségül népének, az Izraelnek. És azt mondja, így szól az írás a fáraóhoz, arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hirdessék nevemet az egész földön. Tudjuk, hogy majd Isten megmutatja az ő erejét, nem csak az ítéletben, hanem megmutatta az erejét, és megmutatja még majd ezen túl is a megváltásban is, a szabadításban is. Izraelt is kiszabadította Egyiptomból hatalmas kézzel, erős kézzel, és csodálatos, hogy minket is megvált az Úr a bűnből, a halálból, és újjá szül, újjá teremt bennünket is. Megmutatja Isten a maga hatalmas erejét a hívők életében is, majd mindjárt erről még egy kicsit részletesebben beszélünk, de csak itt utalok arra, hogy hányszor és hányszor utal Pál apostol is arra, olvastuk is az alapigénkben, hogy Isten megerősítette őt a missziói szolgálatának a végzésére. A hívők életébe is megmutatja Isten az ő erejét. Tehát nem is tudom, hogy hány példát tudnánk, nyilván még többen tudnátok sorolni a bibliai eseteket, amikben Isten megmutatja maga hatalmas erejét. Akár a múltban, akár a jelenben, akár a jövőben is. A híve emberek mindig is tudtak Istennek erről a végtelen erejéről és hatalmáról, és számoltak vele. Tulajdonképpen például idézem néktek Dániel könyvét, ahol Dániel három barátja azt mondja Nabukodonozor királynak, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, és ő ki tud minket szabadítani az izzó tűzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Meg tud minket szabadítani. Ha akarja a hatalmát erre használni, erre fogja. Ha nem akarja, nem fogja erre használni. De mi akkor se fogunk meghajolni a te aranyszobrod előtt, hogy imádjuk azt. Számoltak Isten erejével, de az Úrra bízták, hogy használja az érdekükben, a megmentésük érdekében, vagy pedig nem. És valóban így van, hogy Isten olykor megmutatja a hatalmát, máskor meg nem mutatja meg. Most visszaemlékezünk az Úr Jézusnak a kereszthalálára. Ott nem mutatta meg, hogy így mondjam, Jézus erőtlenségben halt meg. Ítélet alatt szálla alá poklokra. De mindjárt harmadnapra megmutatta Isten az ő hatalmát, mert föltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Mondhatjuk persze, hogy Jézus maga is lemondott az erejének az alkalmazásáról a kereszten, azért, hogy elvégezze a megváltás munkáját. És ott olyan erőtlenségben jelent meg. De aztán harmadnapra ő maga az isteni erejét újra elkezdte használni, és föltámadta halálból, legyőzte a halált. Csodálatos dolog ez, hogy az Úr Jézusban is megnyilvánult Istennek ez a hatalmas ereje, ugyanakkor nem mindig nyilvánult meg benne, hanem olykor erőtlenség jelentkezett Jézus életében is. A lényeg, hogy Isten úgy jelentette ki magát az egész Szentírásban tulajdonképpen, mint El Shaddai, mint a mindenható Isten, a mindenre képes, a végtelen erejű Isten. Ha Jézusra visszatérek még egy pillanatra, ő benne is ott tükröződik ez, hiszen emlékezzetek vissza Jézusnak a csoda tetteire. Éppen itt, amit felolvastunk lekció gyanánt is, ebben is azt mondja, hogy erő árad ki belőlem, és meggyógyította azt az asszony. De utána rögtön erő árad ki belőle, akkor is, amikor a halálból kiragadja azt a kis leányt, aki meghalt. A tetteiben, de akár melyik tettét nézzük, mindegyik tulajdonképpen egyféle isteni erődemonstráció. Akár vakon születettet gyógyított, akár leprásokat gyógyított, akár bénákat állított helyre, holtakat támasztott. Az összes csodájában mindenhol látszik ez, hogy ő egy végtelen erővel rendelkező személy. Csodálatos, amikor nem csak csodatetteket visz véghez, hanem bűnt bocsát. Azt mondja, az ember fiának van hatalma bűnt bocsátani a földön. Ehhez is erő kell. És ezzel az isteni erővel, a bűnbocsánat erejével is rendelkezett az Úr Jézus. És máskor is, a szavaiban is ott sugárzott ez az erő. Azt mondják róla az emberek, hogy mikor elvégezte a beszédeket, álmélkodik a sokaság ő rajta, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, ereje van, nem úgy, mint az írástudók. Lebilincselő ereje volt Jézus szavainak, felszabadító ereje, megragadó, meggyőző, vigasztaló ereje volt a tanításainak. És a nép érezte, hogy mekkora különbség van Jézusnak a beszédei, meg az ő vallási vezéreinek a vallási szónoklatai között. Azok eredménytelen, hatástalan, üres beszédek voltak, akármit is mondtak. Jézus meg megszólalt, azt egy szavába több erő és hatalom rejlett, mint az összes írástudó összes zagyva beszédébe. Vagy lehet, hogy nem zagyva volt, de erőtelen. Jézusban ott lakott ez a kimeríthetetlen, végtelen isteni erő. És ez így volt a testetöltése előtt is, így volt a testetöltése alatt is, és most is így van. Amikor elment Jézus a földről, azt mondja, nékem adatot minden hatalom, minden erő menjen és földön. És így írja Pál apostol az Efézusi levél első részében, Isten hatalmas erejét láttatva Jézusban, tehát Istenről beszél, és mondja, aki hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután föltámasztotta őt a halálból és a jobbjára ültette a mennyben. Az ő lábai alá vetett mindent. Őt tette mindenek fölött való fejé az egyházban. Tehát csodálatos testvérek ez, hogy végignézzük az Úr Jézusnak az életét, és abból sugárzik ez az isteni erő, El Shaddai-nak az ereje. És nem csodáljuk, hogy a Jelenések könyvében, ahol bepillanthatunk a mennyek országába, az 5. részben így magasztalják, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és még felsorol sok mindent, de az erő is ott van benne. Jézus az erős Isten, testvéreim. Ez az első pontunk, de áttérek a másodikra. Miután látjuk Istent a maga dicsőséges hatalmában és végtelen erejében, és látjuk, hogy az Jézusban is ott tükröződik, tényleg nagy kérdés, hogy Jézus isteni ereje kiárad-e most belőle, mert hogy ott van a maga dicsőségében, ővé minden hatalom, minden erő, rendben, de kiárad-e belőle ez az erő felénk? Megtapasztalhatjuk-e az ő erejét? Megcsapolhatjuk-e az ő erejét? Részesülhetünk-e belőle? Igénybe vehetjük-e mi, ma élő, hívő emberek? Mert ha nem, akkor nem, hát akkor marad a saját erőnk. De ha igen, akkor az bizony elég nagy távlatokat nyithat meg előttünk. Elég nagy távlatokat nyithat meg előttünk. És most itt azt az örömhírt mondom néktek, hogy az Úr Jézus a maga isteni erejét adja nékünk. Mégpedig az ő szavain keresztül. A Szentlélek által, mint egy becsatornázta az ő erejét az igébe, testvérek. Nagyon szeretném aláhúzni, hogy az egész Szentírás az ő igéje, és a Szentírásnak minden szava tulajdonképpen hordozza az ő isteni erejét. De most a Szentírásból kiemelném a centrális üzenetet, az evangéliumot. A Jézus megváltásáról, megváltó voltáról szóló hatalmas örömüzenetet. Azt mondja a Pál apostol az első korintusi levél első részében, hogy a keresztről való beszéd. Bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Isten ereje. Az evangéliumban erő van és hatalom van, mondja, sokkal nagyobb, mint a görög filozófiákba. Vagy mondhatnánk a nyugati filozófiákat most már kiterjesztve. Vagy ideológiák is. Nem ezekben van az erő. Az erő a kereszt evangéliumában van. Miért? Mert ezáltal vált meg minket Isten, mondja. Ezáltal vált meg. Nekünk nincs erőnk ahhoz, hogy önmagunkat megváltsuk. Nincs önmegváltás. Nem ismeri a Biblia még a részleges önmegváltás se. Hogy megszabadítjuk magunkat a bűntől, a vétkeinktől, a kárhozattól, valamilyen erőfeszítésünk révén. Nem ismeri a Biblia ezt. Ezt ismeri az összes vallás, testvérek. Ez a mérhetetlen kardinális különbség a vallások meg a kereszténység között. Az összes vallás meg önmegváltást tanít. Ezt csináld, azt csináld, amazt csináld. Erre jön a bibliás konzervatív kereszténység, és azt mondjuk, hogy nem így történik a megváltás, hanem az Úr vált meg minket. És hogy megvált minket, azt az evangélium által végzi el. Halljuk ezeket a dolgokat, testvérek, hogy Jézus megváltott bennünket a keresztfán, nekünk bűnbocsánatot szerzett, megszabadított bennünket. Ez egy olyan szó, ami sokunk számára hosszú ideig olyan talán megszokott is. Van, amikor újként hat ránk, de aztán utána megszokhatjuk, mert mondjuk a lelkészünk sokat beszél róla. Megszokjuk, de egyszer csak valami történik a szívünkbe, a lelkünkbe, valami bekattan, és elkezdjük megtapasztalni ennek az evangéliumnak az erejét. És elkezdünk valahogy hinni ebben. Elkezdünk hinni benne, hogy Jézus megváltott engem. Elvitte az én bűneim büntetését, a kárhozatomat, nekem bűnbocsánatot szerzett, örök életet szerzett, ő az én szabadítóm. Nem kell más tennem, mint rábízni magamat, és aztán követni őt. De örök üdvösségem van ő benne. Nem tudom magamat megváltani, de Isten az evangélium által újjászül engem élő reménységre. Ilyen ember volt Pál apostol is. Hát miféle? Ő nem pogány volt, hanem egy nagy zsidó. De nem ismerte a megváltást. Ő csak várta a messiást. És hiába beszéltek neki, hiába látott, hallott sokat, egy darabig semmi nem történt. De aztán utána egyszer csak valami történt benne. Egyszer csak Jézus megjelenik neki, és dicsőséges erejébe, dicsőségébe megragadja a szívét, az életét, és aztán utána már le se lehet Pált vakarni Jézusról. Ott ragaszkodik hozzá az élete utolsó leheletéig. Jézus újjá tette, újjá varázsolta őt, hogy így mondjam, az igének az erejével, a szavainak az erejével. Hát így vagyunk mi is, testvérek. Az erő ott van az evangéliumban, ezt halljuk, és ez szül minket új életre, élő hitre. Krisztus követőjévé tesz minket. A te lelkednek ereje az új életnek kútfeje, mondja a 347. dicséretünk, mert az evangélium ereje a lélektől van, a Szentlélektől. De hogyha tovább folytatom, ha valakit újjászült az evangélium ereje, akkor már az egy hívő ember, egy igazi keresztjén. És az ilyen embernek is újra és újra az igét kell olvasnia, mert itt van az igében van előttünk az erő, a Jézus ereje, testvérek. Valahogy itt van a Szentlélek által, ismétlem ezt a szót, becsatornázva. Nekünk nincs fontosabb dolgunk, egyikünknek se, nekem se, nektek se, mint hogy leüljünk az ige elé, és figyelmesen és hittel is hallgassuk. Forgassuk a fejünkbe, mert ebbe van valahogy az Úr Jézusnak a mindenható ereje, El Shaddai-nak az ereje. Otthon is leülhetünk a Biblia mellé, olvashatjuk imádkozva, eljöhetünk a gyülekezetbe, figyelmesen hallgathatjuk az igét. Én igyekszem azt változtatás nélkül, vagy hamisítás nélkül továbbadni. Hallhatjuk egymástól, amikor fölhívjuk egymást, és mondjuk egymásnak az ígét. Beszélgetés során, testvéri beszélgetések során előkerül az íge, és ott van az ígében az erő, testvérek. Mondhatnám így is, hogy a hívő embereknek a gyülekezetbe járás mellett szóló érv, hogy jöjjetek, mert itt van a tankstele, ugye a töltőállomás, az autó is, amikor kimerül, akkor véletlenül elfogy belőle a benzin vagy a gázolaj, akkor bemegyünk, azt tankolunk. Vagy még talán most már jobban valakinek elektromos autója van, ugye az megy, aztán dugja be a konnektorba, hogy valahogy menjen bele a feszültség, menjen bele az erő. Hát ugyanúgy vagyunk mi is, testvérek, hogy jövünk az ígéhez, és akkor innen árad belénk az Istennek az ereje, Jézusunknak az ereje. Adja nekünk. Ez az El Shaddai, ez a Krisztus, akinek adatott minden hatalom és erő menjen és földön, ő adja nekünk az erejét. Itt, az igéjében, a lélek ereje által, vagy a lélek által. Hát eszembe jutott, hogy valamelyik nap láttam egy interjút Berek Katival, nagyszerű színésznőnk volt. Egy régebbi riport volt, és ebben kérdezi a riporternő, hogy nem fárad el néha. És mondja, hogy de sokszor elfáradok. És úgy érzem akkor, hogy nagyon tehetségtelen vagyok, és semmit nem tudok csinálni, és arra vágyok, hogy csak úgy elengedjem magam, ráfeküdjek a habokra, bort igyak, aludjak, szárnyak nélkül legyek a levegőben. És mondja, és hogyan jön ki ebből a fáradtságból? Hogyan jön ki ebből a fáradtságból? Azt mondja a színésznő, hogy hát sok lóerős motor van a testemben, illetve a fejemben, de sokszor nem a testi felüdülés hozza el a kiutat, hanem egy jó gondolat. Ezt mondja, egy jó gondolat. És ettől a testem lesz elevenebb. Tudna egy példát mondani, és idéz Bertolt Brechttől a Galilei című darabból egy részletet, hogy a gondolkodás az emberi faj legnagyobb öröme. Ezt idézi, ezt a mondatot. Hát, és gondoltam ezt, milyen csodálatos dolog, hogy egy jó gondolat meg tud erősíteni. Hát hol vannak a legjobb gondolatok, testvérek? Nem Bertolt Brechtnek a drámáiba, hanem itt a Szentírásba. Itt vannak a legjobb gondolatok. Ezek tudnak, ez tiszta gondolat, erős gondolat, hatalmas gondolat. Krisztus gondolatai vannak itt szavakba öntve. Hát mi kell lenné több, hogy elhozza nekünk a testi felüdülést is? Tapasztaltam is, de szerintem sokan el tudnánk mondani ezt. Én anyukámat idézem, mert ő nagyon sok terhet vitt ugye, fiatalabb korába is, amikor ott 11-en ott sertepert éltünk ugye, körülötte. Hát a család és a gyereknevelés legnagyobb gondja az őreá nehezedett. És azt mondta, hogy hát sokszor fizikálisan nem tudta, hogy bírja ezt elviselni. Tehát rosszak is voltunk, meg hát nagyon sok munka volt velünk. Na, az a mosás, főzés, takarítás, jó nagy parókia, a gyülekezet is ott jött, ment, ugye, aki éppen arra járt. Szóval nagyon sokszor meg is elődött, és azt mondja, hogy mindig az ige adott erőt. De hogy átéltem, azt mondja, hogy az igét olvasom, és az igével foglalkozom, és valahogy, vagy a férjem álmos mondott valami igét, és attól erősödtem meg, fizikálisan is, lelkileg erősödtem, de fizikálisan is megerősített, mert érthető ez mindnyájunknak, hogy test és lélek vagyunk mindnyájunk, és a testünk sokszor nem azért erőtlen, mert erőtelen valójában vagy beteg, hanem azért, mert a lelkünk erőtelen, és nem tudja hordozni, hogy így mondjam, a testünket. És ha a lelkünk megerősödik, akkor meg tud erősödni a testünk is. Ilyen Berek Kati is ezt mondta egyébként, tehát a maga hitetlen módján ezt élte át. Hát mennyivel inkább élhetjük át mi, akik hívő emberek vagyunk, és az ige megerősít bennünket. Csodálatos dolog ez, testvéreim. És ha most megint tovább lépek egy ponttal, akkor ezen is gondolkozzunk el, hogy az Úr Jézus erejébe azért hogyan is részesülünk? Utaltam rá az előbb. Nem csak, hogy az ige által, hanem hit által. A magunk részéről hinnünk kell az igében, testvérek. Amit Isten mond, amit Krisztus beszél nekünk. Hinnünk kell abban. Hinnünk kell abban. Ez ha ő az erejét adja nekünk, olyan, mint ott áll egy benzinkút, ha már ennél a példánál maradok. Ha nem megyek oda, nem veszem le azt a pisztolyt, és nem dugom bele az autóba, akkor nem fog belemenni a cucc. Vagy az áramba nem, a vezetéket nem dugom a kocsiba. Nem fog belemenni az áram. Nekünk a hit az, amivel rákapcsolódunk a magunk erőtlenségébe, az Úr Jézusnak a hatalmas erejére. Hinnem kell az igében. Hinnem kell az igébe. Ez addig nem részesülök az erejébe. Hiába hallom. Amíg nem hiszem, nem lesz az enyém az ereje. Valahogy ez a hit egyébként megnyilvánul, azt gondolom, az imádságba például. Abban válik, hogy így mondjam, kézzel fog. Aki nem imádkozik, az nem is hisz. Aki hisz, az biztos, hogy imádkozni fog. Megszólítja Jézust imádságba, dicséri, tiszteli, magasztalja, elé tárja a kéréseit, óhajait, panaszait, kitárja előtte a szívét. A hitnek a megnyilvánulása ez az imádság, és miközben már imádkozunk, már aközben erőt kapunk az Úrtól. Valahogy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy nem agyonvág minket Jézusnak a hatalmas ereje, hanem éppen, hogy meggyógyít, felvillanyoz, megerősít bennünket az ő ereje. És nagyon fontos talán még az, amit szeretnék itt aláhúzni, hogy a hitnek nem csak az imádság a megnyilvánulása, hanem az is, hogy belátjuk a magunk erőtlenségét. a magunk végtelen erőtlenségét, testvérek. Ezt nem is tudom. Tehát amit Pál apostol ír itt a korintusi levélben, a második levélben, és felolvastam textusgyanánt is, azt mondja, hogy én erőtelen vagyok, és az Úr sokszor rám küld valami nyavaját, nem mondja meg pontosabban, hogy mi ez a nyavaja, valami betegség kínoszhatta őt, amit nem volt hajlandó tőle az Isten elvenni, hiába könyörgött érte. De amikor az rátört, akkor a végtelen erőtlennek érezte magát, és azt mondja, könyörögtem az Úrhoz, de azt mondta nekem, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm az erőtlenségben mutatkozik meg. És azt mondja, hogy akkor most már gyönyörködöm az erőtlenségekbe, mert amikor erőtelen vagyok, akkor élem át Jézusnak a hatalmas erejét. És ez így van, testvérek. Erőtlenné kell válnunk ahhoz, hogy átéljük az Úrnak az erejét. Csak ez nem olyan nagyon egyszerű dolog, mert annyira büszkék vagyunk a magunk erejére, hogy nem akarjuk ezt bevallani, hogy mi erőtlen emberek vagyunk. Nagyon nehezünkre esik, a büszkeségünkön nagy sérelem esik, hogy azt mondjuk, hogy erőtelen vagyok. De mégis úgy van, testvérek, hogy a hívő ember ezt, hogy mondjam, megszokja ezt a gondolatot, mert ott van először az erőtlenségünknek a felismerése, amikor oda jutunk, hogy nem tudjuk magunkat megváltani, amikor belátjuk, elfogadjuk, hogy nem bírjuk a kegyelmet Istentől kiérdemelni, nem tudunk bűnbocsánatot szerezni, nem tudjuk a mennyek országát elérni. Ott állunk, a magunk, lehet, hogy nagyon fiatalok vagyunk, tele vagyunk erővel, lelkileg, testileg, minden, de nem tudjuk megtenni, hogy üdvözítsük magunkat, nem bírjuk magunkat a mocsárból a saját hajunknál fogva kiemelni. Itt éljük át először a végtelen erőtlenségünket. És akkor felkiáltunk, hogy ments meg minket Jézusunk, és akkor ő biztat minket, hogy megváltottalak, az enyém vagy. És aztán utána, testvéreim, hétköznapi tapasztalatunk kell, hogy legyen, és ismétlődjék ugyanez, amit a hitéletünk elején átéltünk, a hitéletünkbe végig, ezt kell tudni átélnünk, és át is éljük, mert Isten megtanít erre minket. Belevisz állandóan helyzetekbe, hogy átéljük az erőtlenségünket, hogy tanuljuk már meg végre, hogy erőnk magában mit sem ér, ezt mondja Luther a nagy reformációs énekben. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Mik vagyunk, mi semmik vagyunk, erőtelenek vagyunk. Most is erőtelenek, nem csak amikor megtértél, nem csak akkor, Luther mondja. Akkor is, amikor most újra itt harcolok reformátorként, nem az én erőmből van. Az Úr ereje erősít engem és hordoz engem, mert mi magunkban nem érünk semmit. És amikor hívők vagyunk, testvérek, akkor ezt éljük át újra meg újra, hogy én nem tudok prédikálni, nem tudok lelki gondozni, nem tudok semmit se csinálni, nem tudok jó apa lenni, jó férj lenni, semmi nem tudok lenni magamtól. Nincs hozzá erőm, energiám. Uram, erőtelen vagyok, könyörülj rajtam, és akkor az Úr kiárasztja az erejét belém. És képessé tesz arra, amire egyébként nem volnék képes. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy lesz az enyém az Úr Jézusnak ez a hatalmas, mérhetetlen ereje? Úgy, ha hiszek az ígében, de úgy hiszek, mint egy erőtelen ember. Aki úgy áll meg már itt a templomba is, előttetek is, vagy ti is úgy álltok, vagy ültök a helyeteken, hogy mi mindnyájan erőtelenek vagyunk. Annak fog valamit mondani mindig az ige hirdetés, aki úgy ül itt, hogy én erőtelen vagyok. Én semmi vagyok. Más lehet, hogy legelteti a fülit, aztán hazamegy, és semmi nem lesz. De aki erőtlenségét belátva ül itt, abba erő árad. Úgy, ahogy abba az asszonyba, aki odament Jézushoz, és megérintette hátulról a ruháját. A negyedik pontban azt írtam fel, hogy Jézus isteni erejére való rászorultságunk. Hát, kérdezlek akkor ezek után benneteket, hogy szükségünk van nekünk Jézus erejére? Szükségünk van nekünk erre? Hát egyszerűen igen. Nincs erőnk, hogy üdvözítsük magunkat, sok mindenre van erőnk, de ehhez nincs. Nincs erőnk ahhoz, hogy megszentelődő életet éljünk, hogy mi egyre magasabbra szárnyaljunk a hit élet útján, és végül már félig meddig földi szentekké váljunk. Nincs ehhez erőnk. Nincs, úgy is mondhatom, hogy nincs erőnk a szárnyaláshoz. Mert úgy mondja Ézsaiás, hogy a legkiválóbbak is, az ifjak is megerőtlenednek és szárnyaszegetté válnak, de akik az Úrban bíznak, megint a hit, ugye, azok szárnyra kelnek, mint a sasok. És futnak, és nem fáradnak el, és repülnek, és nem szárnyalnak, és nem fognak lehullani. Hát olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy se a megtérésünkhöz nincs erőnk, se a megszentelődéshöz nincs erőnk, és nem... Minek köszönhetjük, hogy egyáltalán megmaradunk a hitben a földi életünk végéig, hanem az Úr Jézus erejének. Azt mondja, titeket pedig Isten hatalma őriz, vagyis Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvaló legyen. Az ő ereje őriz minket egyáltalán, hogy megmaradjunk a hitben, mert még ehhez sincs erőnk. Minden rajta múlik. Hát rászorulunk erre, testvérek? Hát persze, hogy rászorulunk. Melyikünk fogja saját magát föltámasztani dicsőségbe? Egyikünk se. Jézus fog megállni a porunk fölött, és ő fog az ő hatalmas erejével minket kihozni a sírból, és feltámasztani dicsőségbe. Melyikünk tud majd új eget és új földet teremteni? Nem kell, mert Jézus ott van, és ő új eget és új földet fog az ő végtelen erejével teremteni. Rászorulunk Jézus erejére? Hát... Természetesen igen. Valahogy elgondolkoztam azon, hogy mennyiszer éljük át egyébként, Isten irgalma ez, hogy átéljük. Nem biztos, hogy nagyon örülünk neki, de mégis valami irgalom ez, hogy átéljük az erőtlenségünket, a tehetetlenségünket. Mondjuk, hogy milyen könnyen kimerülünk, hát amit Berek Kati átélt, azt mi is átéljük. Mert mondjuk így, hogy nagy fogyasztók vannak ránk kapcsolva. Elég nagy fogyasztók vannak ránk kapcsolva, ugye? És azt jelenti, hogy sok ember, vannak ilyen úgy mondják energiavámpírok, akik belőlünk akarnak minden áron valami erőt meríteni. De hát vannak olyan terhek is, amik hát eléggé meg tudnak bennünket terhelni, és szívják az erőinket rendesen. Hiszen ha ott van otthon egy beteg ember, vagy akit gondozni kell, vagy és nem lehet megszabadulni tőle, mert ott van, és nincs szívünk, és szeretetünk, hogy kiadjuk a kezünkből, és akkor nekünk kell őt ápolni, gondozni. Vagy valamilyen más egyéb terhek terhelnek bennünket, megoldandó feladatok, vagy sok minden lehet, nem akarok már ebbe belemerülni, de nagyok a fogyasztók. És még nem, és akkor nem is beszéltem arról, testvérek, a legnagyobb fogyasztónk, tudjátok micsoda? A bűn. Ez az, hogy a szívünkben istentelenség van, és vétkeket követünk el, ez szívja le leginkább az erőinket. Majdnem azt mondom nektek, hogy mindegy, hogy milyen emberek akarnak belőlünk élni, meg mindegy, hogy milyen terhek nehezednek ránk, a legnagyobb erő szipákolónk az a bűneink, testvérek. Mit mond Dávid, mondja a 32. Zsoltárban, hogy míg elhallgattam a vétkem, életerőm elsorvadt, mint egy a nap hevében. Ő is elkövetett mindenféle bűnöket, és amíg elhallgatta Isten előtt, még nem tartott bűnbánatot, még nem gyónta meg az Úrnak a bűneit, addig életerőm elsorvadt. Lehet panaszkodni, testvérek, hogy sok a teher, meg ilyenek az emberek, meg olyanok. Panaszkodunk így, úgy, de hát nem ezért vagyunk erőtelenek? A bűn miatt, a vétkeink miatt? Az bennünket, testvérek, nagyon ki tud meríteni. És ráadásul úgy, hogy teremmények vagyunk, akiknek még egyáltalán nem végtelenek se a testi, se a lelki erői. Úgyhogy meglehetősen gyorsan lemerülünk. A bűneink miatt is, meg emberek miatt is, meg a hétköznapi életünk terhei miatt is. Kevesek vagyunk. De milyen csodálatos, testvérek, hogyha bevalljuk ezt a rászorultságunkat. Akkor az ő ereje hatalmasan megmutatkozhat bennünk. És így az utolsó ponthoz érek már, hogy milyen hatással van ránk Jézus ereje. Testvérek, ha hallgatjuk az ígét, ha szól hozzánk, ha hittel fogadjuk a szívünkbe az ő drága lelkének erejét, akkor egyszerűen megtapasztaljuk, hogy lélekben és lélek által testileg is valahogy fölemel bennünket. Fölemelben, megtapasztaljuk. Ahogy mondtam is már példákat, hogy hitre juttat minket. Nem tudjuk magunkat hitre juttatni, erőtelenek vagyunk, de ő hitre tud juttatni minket. A hitben való megálláshoz is erőt ad nekünk. A szolgálat végzésére is képessé tesz. Pál apostol mondja, hogy ő erőtelen a misszióra, és csodálkozunk is, hogy hogy lehet, hogy ez a ilyen-olyan beteg ember, hogy ő hát a világ legnagyobb misszionáriusa volt. Ide ment, oda ment, itt ütötték, ott verték, amott megkövezték, csak föláll, csak megy tovább, csak viszi ugyanazzal az erővel, lendülettel, lelkesedéssel Krisztus evangéliumát. Hogy lehetséges? Miféle erő ez, hogy neki megy az egész világnak az evangéliummal? Hát ez az Istennek az ereje. Amikor erőtelen vagyok, akkor erős vagyok, és ő átélte ezt, testvérek. És hát mi is átélhetjük, akármilyen szolgálatra. Én is csodálkozom, hogy valamelyik nap Tasnádi Zoli megcsinálta, majd észrevehetitek a honlapunkon az igehirdetéseket szépen kategorizált, és most már hozzáférhető a sok évre visszamenőleg a sorozatok. Igék, textusok alapján lehet majd keresni, és akkor mutatja nekem, hogy nézd meg, Zoli, mennyi sorozatot tartottál. Csak nézek, hogy ő is csodálkozott, hogy ti is csodálkozhattok, hogy csak 20 év alatt, 2003-tól van meg 2023-ig, hogy mennyi igehirdetést mondtam. És még előtte, még 10 éve már itt vagyok. És akkor honnan volt nekem ehhez erőm? Hát csak az Úrtól volt erőm hozzá. Csak az Úrtól volt erőm a szolgálatra, nektek is az Úrtól van az erőtök, minden szolgálatra, legyen az templomtakarítás, vagy utcasöprés, vagy én nem tudom én micsoda. Hát ki erősített meg bennünket? Kit dicsérjünk? Kinek adjunk hálát? És azt is tapasztaljuk, testvérek, hogy nem csak a hitre jutásban, nem csak a megszentelődésben, nem csak a szolgálat végzésében, hanem egyszerűen a terheinknek a hordozásába is az Úr erősít minket. Egyszerűen roskadozik sokszor a lelkünk, és azt mondjuk, össze fogok roppanni, Uram, kérlek, hogy erősíts meg engem a te igéd által, a te lelked által, és akkor erősít minket, és ott van rajtunk közben mondjuk a gyásznak a terhe, vagy egy betegségnek a terhe, vagy én nem is tudom, egy embernek a terhe, egy családnak a terhe, egy vállalkozásnak a terhe, én nem tudom, egy csomó teher nehezedik ránk, testvérek, és valahogy mégis kapjuk az erőt Krisztustól. És tudjuk hordozni a terheinket, anélkül, hogy akár ideg összeroppanást kapnánk, vagy én nem tudom, milyen összetörettetésen mennénk keresztül, mert az Úr ereje visz minket. Rászorulunk Jézus erejére? Rá. És tapasztaltuk már az ő erejét? Azt hiszem, hogy tapasztaltuk. És még meg is tapasztalhatjuk, és egyre tudatosabban tapasztaljuk is meg. Nos, elindultunk Jézusban rejlő kincseink felfedezésének az útján, és most ezen a vasárnapon az ő erejéről szerettem volna nektek egy kicsit beszélni. És remélném, hogy nem csak, hogy beszélek erről, hanem hiszitek is az ő erejét velem együtt, és meg is tapasztaljátok abban az élethelyzetben, amiben éppen vagytok. Kívánom ezt, és legyen a szívetekben nagy hála és nagy reménység ebben a Jézusi erőben, hogy ez át fog vinni minket mindenen át fog vinni, és a dicsőségig meg se áll velünk, és ott is hordozni fog bennünket. És ahogy így egyébként átvesszük ezeket a dolgokat, testvérek, Jézusban rejlő kincseink, én minél többet beszélek erről, annál inkább csodálkozom, hogy lehet egyáltalán Jézus nélkül élni. Tehát ezek nélkül, a kincsek nélkül, amik Jézusban rejlenek, hogy lehet ezek nélkül élni? Aki még nélküle él, az hogy tud nélküle élni? Hát minden ott van benne, ahogy mondtuk már az elején, hogy ami az élethez, a kegyes élethez szükséges, mindennel benne ajándékozott meg Isten. Hát egyszerűen a szeretet, az élet, a bölcsesség, az erőforrás, az igazság, minden benne van. Hát ezek nélkül a földi életem se, de az örök életem se lenne. Semmi nem lenne. Úgyhogy most így az erő kapcsán is vegyétek észre Jézusban az erőt, és ne más felek kújtorogjatok, hogyha erőre van szükség, mert mindig jönnek, hogy menjél kikapcsolódni. Persze, menjetek el kikapcsolódni, de nem abban van az erő. Nem ott fogtok erőt nyerni. Menj a másikhoz, vonulj ki a természetbe, kezdjél jógázni. Nem ezekből van az erő, testvérek. Jézusból van az erő. Jézusból van az erő. Válasszátok őt, és éljetek, és éljünk belőle. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan csodálatos, hogy magasztalhat téged a szívünk azért, mert te végtelen erővel, mindenható erővel rendelkezel. És köszönjük te néked azt, hogy ezt nem tartod meg magadnak, hanem kiárasztod magadból. Olyan csodálatos volt látni az igében is, hogy oda ment hozzád egy asszony, és hittel megérintett téged, és erő származott ki belőled. És aztán te elmentél ahhoz a halott kislányhoz, és ott is erő származott ki belőled, és föltámasztottad őt a halálból. A te erőd, a te hatalmad, Urunk, a számunkra fölfoghatatlan, mérhetetlen, szinte már-már hihetetlen. De köszönjük néked, hogy az igében mégis így állsz előttünk, és mi meg ott állunk előtted, teremtményként, akinek van bizonyos ereje, szellemi ereje, vagy lelki ereje, testi ereje is, de ez annyira véges. Ránk kapcsolódnak emberek, ránk terhelődnek nehézségek, és akkor rögtön lebénulunk, és nem tudunk egyről a kettőre lépni, tehetetlennek érezzük magunkat. Legszívesebben elbújdokolnánk valahova, vagy próbálkozunk hol innen, hol onnan emberekből erőt nyerni, hogy valahogy tudjunk megállni a helyünkön. Köszönjük néked, hogy nem kell. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, Urunk, ilyenkor, és szavad legyen erő, ahogy énekeljük az énekben, legyen szavad gyógyító ír és erő. Legyen szavad az, ami megerősít bennünket. Segíts hinnünk a te szavaidban, a te áldott beszédeidben, leginkább az evangéliumban, hogy megtartson bennünket, de aztán minden ígéretedben, minden tanításodban. Segíts, hogy így telítődjünk meg a te hatalmas erőiddel, Urunk, és tudjuk az életünket a te dicsőségedre élni. Tudjuk elvégezni a szolgálatainkat, akár a világi dolgainkat is, de a gyülekezeti szolgálatokat is. Tudjuk hordozni a ránk terhelt nehézségeket, tudjunk felelős döntéseket hozni a jövőre nézve. Kérünk, erősíts meg bennünket, Urunk, erőtlenségünk pillanataiba, és hogyha magunkat erősnek gondoljuk, alázd meg bennünket, Urunk, ezt is kérjük. Alázd meg bennünket, és éreztesd meg velünk, hogy mennyire rád szorulunk, mennyire kevesek vagyunk, mennyire erőtlenek vagyunk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki az erőtlenek erejét sokasítod. Hadd legyünk erőtlenek, hogy a te erőd munkálkodjék bennünk és erősítsen bennünket. Köszönjük te néked azt, hogy így bízhatjuk ma is tereád magunkat, Jézusunk. Áld meg szívünkben a te igédet, áld meg gyülekezetünket, egyéni életünket. Kérünk téged a gyászolókért, vigasztalásért, a betegekért, hogy nekik gyógyulást adj. Imádkozunk az egészségesekért, hogy bennünket is tarts meg rád szorultságunk tudatában. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg népünkön, adj megtérést az embertársainknak te hozzád. Könyörülj, hogy ne másfelé kutassanak erő után, hanem felét fordulhassanak a magyarok is. Köszönjük te néked azt, hogy imádkozhatunk kormányunkért. Könyörülj rajtuk, és fordítsd a szívüket magad felé, és add, hogy bölcsen, szeretettel tudják vezetni a népünket. Imádkozunk hozzád a világért, adj ébredést világszerte, Urunk, a nyugati világban is könyörülj meg rajtuk, és könyörülj meg itt a háború sújtotta övezeten is, adj békességet a mi időnkben e földön, Urunk. Erre nekünk erőnk nincsen, ezt is te tudod csak elvégezni, ha úgy akarod. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, hatalmas, erős Jézusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ézsaiás könyvéből olvasom az idézett ígét áldásgyanánt. Hát nem tudod, nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, s nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, 7 órától, kedden bibliaórát tartunk, 18 órától. Szerdán elmegyünk az ifivel kirándulni a mecsekbe. Az ifisekkel reggel 6 órakor indulnánk innen a templom mellől. Csütörtökön este 18 órakor hölgykoszorú lesz, és ugyanabban az időben férfi kör is lesz. Tehát szeretettel hívjuk a hölgyeket, és ugyanakkor a férfiakat is csütörtök 18 órára. Távolabbi időpontok április 1-én húsvéti gyerek délután lesz, szombati nap lesz, szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket, és emlékeztetlek arra benneteket, hogy április 2-án pedig jótékonysági koncertünk lesz, meghívók még vannak, talán kaptatok is, akinek nem jutott, az még kaphat. Hívogassatok másokat is, és jöjjetek, akár tudtok adni a jótékonysági hangverseny céljára, akár nem tudtok, nem ettől függ az, hogy eljöhet valaki, vagy nem mindenki eljöhet, aki tud adni, az adjon. A Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központot támogatjuk, ahol keresztyén orvosok gondoskodnak kárpátaljai testvéreinkről, akik hát oda eljutnak hozzájuk, és rászorulnak az orvosi segítségre. Ezt az otthont szeretnénk, vagy központot szeretnénk segíteni, támogatni egy kicsit, amennyivel tudjuk. Már írtak is nekem egy levelet a fő orvos, aki ott vezet mindent, és nagyon megköszönte nekünk, dr. Oroszi Pálnak hívják, és majd elolvasom a testvéreknek a levelét, nagyon kedves levél, és hát... Már előre kifejezi a köszönetét minden forintért, amit tudunk nekik adni. Isten áldja meg őket, és végezhessék a maguk gyógyító munkáját, és lelkileg segítő szolgálatát is, és legyen köztük ott, és védje őket a nehéz körülmények között. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záróénekünket keressük elő, a 393. dicséretünket, és ezzel válaszoljunk Isten igéjére, és induljunk el a hétköznapi élet forgatagába. Ne csüggedj el, kicsincsereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. 393, mind a két versét énekeljük el, és aztán pedig, mint egy március 15-ére is készülve a himnuszunkat énekeljük.
Keep it.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!